Stein Aurél, Ázsia halott szívében. A Lopnor vidékén, a Tárim lagúnái mentén, észak felé. Tárim jobb partján, nemes sátorban raktároztam el minden nélkülözhető holminkat, jó messzire a gyúlékony nátkunyhóktól. Ládáim őrizetét Tila bájra, leghűségesebb és legmegbízhatóbb emberemre bíztam, aki jól tudta, hogy bennük van a legértékesebb leleteken felül a Tunhuangba szánt nyers ezüst készlet. Ő felügyelt később ugyancsak a lovakra is, melyeket azután, hogy bennünket a legelső, sivatagi, víztelen tanyahelyünkig elszállítanak, visszaküldeni szándékoztam. Sokkal inkább nehezemre esett megválnom Abdáiban hűbajtársamtól, Csiánktól. De bármennyire is vágyott szembeszállnia Tagóbival, a nagy sivataggal, tudtam jól, hogy városi sétákhoz szokott lábának túlságosan megerőltetők lennének a hosszú, fáradalmas vándorlások homokbuckákon és szélmarta térségeken keresztül. Külön tevét juttatnom neki nem lehetett, annak pedig, hogy, amint ő érvelt, könnyű termetével valamelyik megterhelt teve hátán tegye meg az utat, megint csak ellene szólt az az elháríthatatlan nehézség, amit az élelmiszerek, a jégkészlet, meg egyéb fölszerelés súlyának megnövekedése rejtett magában. De meg mindezen felül kitűnő titkárom értékes szolgálataira tavasszal és nyáron a tulajdonképpeni Kína területén sokkal nagyobb szükségem leendett, hogy sem szabad lett volna egészségét céltalanul kockáztatnom. Csiang kénytelen kelletlen belenyugodott tehát, hogy ott kelljen telelnie Abdájban, és csak a távolból legyen segítségemre postám közvetítésével, és azzal, hogy fenntartja az összeköttetést közös barátunkkal, a jó akaratú Csárkliki elöljáróval. Szállását a bég nádból épült kunyhóiban rendezte be. Máláink elosztása és a fölösleges készletek elraktározása késő éjszakáig dolgot adott. Jó későre járt, amikor másnap reggel, december 11-én tekintélyes sivatagi karavánomat útnak indíthattam. A Tárim kanyargó medre mentén haladva 9 kilométerrel lejjebb Akkölbe jutottunk, ahonnan megpillantottuk a távolban Kumcsapkán nádfedelű kunyhóit. Jégnek mindeddig nyomát sem láttuk, bár a minimum hőmérő éjjel 8 fokra szállt a fagyáspont alá. Jó 12-13 kilométert jártunk még meg észak-kelet felé sivár pusztaságon keresztül, amíg szürkület táján megnyugvásunkra a mocsaras Alam Kodzsaköl befagyott vizéhez érkeztünk. Azonnal hozzáfogtak embereink a jégvágásához. Pásztortüzek világánál éjfélig eltartott, míg jókor a gyapjúzsákjainkat mind megtöltötték. Reggel már 5 órakor fölzavartam embereimet, de 9-re járt, mire karavánunk végre útnak eredt. Előbb 11 tevére osztottuk el a jeget, de ez túl nehéznek bizonyult. Újból le kellett raknunk a jeges zsákokat, és szétosztanunk egy részét a többi állatokra. A tevéken kívül 30 szamarunkat is megterheltük jéggel. Az volt a számításom, hogy azon a ponton túl, ahol az utolsó iható vizet vagy jeget találjuk, még 2 napi járóföldre jönnek velünk a szamarak, és ott a jeget lerakatom. Ennyi ideig és azután visszatérőben ugyanezen az úton teher nélkül kibírják a szomjúságot. A tevéket Hassan Akhun felügyeletével még alaposan megitattuk. 6-7 vödörre valót ittak egyenként a jégdarabokon átvert lyukakon keresztül. Ezzel aztán hetekig be kellett érniük. Mihelyt egyszer magunk mögött hagyjuk az utolsó mocsarakat és sós pocsolyákat, semmiféle takarmányt nem kapnak többé mindaddig, amíg el nem érjük az áltmis búlaki sós források nádasait, jóval északabbra a Hedin fölfedezte romoknál. de Hasszán Akhún nem feledkezett meg róla, hogy legyen velünk néhány tömlőre való repceolaj a magunk tevei részére, hogy legalább olykor-olykor megkínálhassa őket a hideg téli napokon ezzel a gyalázatosan bűzös, fényűző táplálékkal, amit ő teveteának nevezett el. Terheken könnyítsünk, szándékom volt két emberemet valamivel odább, ahol a jeget reméltük, az élelmiszer egy részével hátrahagyni. Amikor a kiválasztottakat megneveztem, és Mohammadzsű, higgadt járkandi szolgám megtudta, hogy ő nincs közöttük, csalódottságában tehetetlen düvel a földre vetette magát, és tébolyodott módjára tekergőzni kezdett. A jelenet egészen hatásos volt, de annyira túlhajtott, hogy bennünket meg nem indíthatott. Még társai is, akik, mint például kasmíri szakácsom, hasonlóképpen irtóztak a hosszú, sivatagi bolyongástól, nevetésre fakadtak, és derék, öreg kísérőm hamarosan magához tért. Kevéssel ezután elértük a Csájnutköl északi határát. Mullah és Tökta Akhun szerint ez az utolsó tó, melyet a Tári megy ága, a Yangisu rendesen táplál. Bujanádasok közé rejtett, vékony jégkéreggel bevont tócsát mutattak itt vezetőim. Vize itatásra alkalmas volt. A tartalék készleteket leraktuk ezen a helyen. Felügyeletével a ladáki Íziszt és Karim Akhunt a geométer lóhajcsárát bíztam meg, utasítván őket, hogy a készleteket küldjék majd tovább a félúton tervezett állomás helyre, ha majd a szamarak visszaérkeznek. Örültem, hogy a szamarakat itt alaposan megitathattuk, mert így még két napi útra szállíthatják tovább a jégrakományunkat. Rendes táborozó helye volt ez a környékbeli tavakhoz igyekvő kumcsapkani és abdali halászoknak. A napra tekintettem, és láttam, hogy golyójának fele sötét fátyol mögé rejtőzött. Rögtön megértettem akkor, hogy napfogyatkozás van, mely jó szerencsémre teljesnek bizonyult belső Ázsia e rejtett messze zugában. Sohasem felejtem el az ég sárga és kék színeinek titokzatos ragyogását nyugat felől, és a szemhatár alját beszegő zöld szalag élénk fényességét. Semmiféle szóval le nem festhetem ezt a nagyszerű színjátékot, vagy a naptányérjának ezüstös glóriáját a teljes fogyatkozás pillanataiban. A néma csöndben szétterülő táj fölött kísérteties, sárga fény szállongott. Ebben a világításban minden olyan valószínűtlennek tűnt fel körös körül. A folyó széles, fénylő jégtükre, a parti erdőség barnálló öve, és túl rajta a homokbuckák sorai. És amikor a napfénye fokozatosan visszatért, mintha új élet fakadna az erdőfái közt, felhangzott megint a madarak szava. Embereim fajuk nem bánomságával ültek tovább a tűz körül. Egyikük sem vette magának a fáradtságot, hogy hozzám bármi kérdést intézzem. Másnap reggel, január 15-én útra keltünk a Csárcsán folyó mentén, keletnek a Miráni romhely felé. Elhagyva azt a pontot, ahol az ösvény Csárklik felé délnek elágazik, útban voltunk a Kokol Szatmasík legelői felé, amikor a csárkliki Jamen hírnöke megállított. McCartneynak, a brit megbízottnak Karasáron át továbbított táviratát hozta, válaszul november 14-i levelemre. Értesített, hogy az 1500 táelt kínai ezüstben, amit kértem, nem Csárklikba, ahol ennyi pénzt nyilván ki sem fizethetnének, hanem Karasárba utalványoztatta ki számomra. Karasár a Kasgár-Urumcsi országúton mintegy 560 kilométernyire esik ettől a helytől észak felé. A távirat kézbesítője ezt a távolságot fél hónap alatt tette meg. A karasári prefektus kínai-turki kísérőleveléből megtudtam, hogy a kockázattól félve nem merte a pénzt útnak indítani, hanem reám bízza, hogy intézkedjem átvételéről. Lehetetlen volt ezt végrehajtanom anélkül, hogy Csárklikba vissza ne térjek. Elhatároztam tehát, hogy Csárklikon átmegyek Miránba. De másokom is volt, hogy útirányomon változtassak. Rám Singh geométer jelentette megérkezését Csárklikba, és egyúttal azt is, hogy a reumája miatt teljesen munkaképtelenné vált. Embereim közül többen betegei voltak a fáradalmaknak. Néhány napi pihenő kényelmes fedél alatt helyreállíthatta karavánomat, és erre csak Csárklikban számíthattam. Reggel tehát január 16-án műrmidónjaim nagy megkönnyebbülésére egyenesen Csárklik felé vettem utamat. Estére, 42 kilométeres lovaglás után régi házigazdám házában szíves fogadtatásra és otthonra találtam. A Miráni erődítmény romjai. Csárkliki tartózkodásunk alatt embereim bőségesen megérdemelt pihenőhöz jutottak. De jó magamnak ez az öt nap majdnem túl rövid volt, hogy minden feladatommal végezzek. A Jámenben Liao Talaoye régi barátként fogadott. Látogatásom biztosította a hivatalos támogatást Ibrahim gyors utazására, kit Karasárba küldöttem, hogy az ezüst pénzt magával hozza. Egy hónapon belül nem várhattam vissza. Fontos volt, hogy Tunhuangba való indulásom emiatt ne szenvedjen késedelmet. Rám Singh reumás baja mit sem javult. Beláttam, hogy még ha meggyógyul is, nem számíthatok rá, hogy egy második sivatagi tél küzdelmeivel megbírkozzék. Ibrahim bég utazását felhasználva Karasárból Kasgáron át távirati kérelmet intéztem az indiai felvételek főnökéhez, hogy küldjön más benszülött geométert Rám Singh helyébe. Ennek a gyors intézkedésnek és a rögtöni teljesítésének köszönhető, hogy Railal Singh új geométerem 9 hónappal később csatlakozhatott hozzám a messze Kansu tartományban. Friss munkaerőről is kellett gondoskodnom a miráni ásatásokhoz és élelmiszerekről nagy csapatom részére. Nem csupán a miráni munkálatok idejére, hanem a Tunhuangba vívő hosszú sivatagi útunkra is. Nem mulaszthattam el, hogy Naikram Singhel kellő számú ládát ne készítessek leleteim továbbítására. Egy kotani postafutár véletlen megérkezése alkalmat adott rá, hogy eddigi kutatásaimról előzetes jelentést küldjek haza. Időt kellett szakítanom továbbá a szeretetre méltó Ambán látogatásaira és ellátogatások viszonzására. Január 22-én reggel végre szabad voltam, hogy ismét útra keljek Míram felé. Karim Akhunt és Muhammad Jut legöregebb kísérőimet betegségük miatt hátrahagytam, abban a reményben, hogy amíg mi Míramban leszünk, helyreáll annyira az egészségük, hogy Kásgáron át hazaküldendő leleteimet reájuk bízhatom. Másnap este megérkeztünk a romok közelébe. Teljes sötétségben szeltük keresztül a Míram folyót szegélyező jungle övet. De vezetőnkül szolgált az a pásztortűz, amely mellett a kedves Chiang Sujeh, az öreg Mullah és 12 loplik várakozott ránk már egy hete. Mennyire jól esett ismét az együttlét az én hűséges kínai bajtársaimmal. Kora reggel kimentünk a romokhoz, és ott ütöttem fel sátramat a falak aljában, azt gondolván, hogy a fagyos sivatagi viharok ellen némi védelmet nyújtanak. Azonnal munkához láttunk, hogy folytassuk a másfél hónapja abba hagyott kísérleti ásatásokat. Nem sok időbe került meggyőződnöm, hogy a romba dőlt erőd a próbaásatás során felkeltett várakozásokat ki fogja elégíteni. A próbaásatáskor feltárt helyiségek és a mögöttük levő keleti erődfal között újabb szobasor került napvilágra. Föld alatti üregek módjára részben a védőfalba építették bele, és színültig tele voltak mindenféle hulladékkal. A szemétnek és a rondaságnak ebből a bűzös tömegéből egész csomó tibeti faokmányt és papírost szedegettünk ki. Egyetlen kis helyiségben 100-nál többet találtunk belőlük. A szobák és félig föld alatti odúk, melyekben a 8. és 9. század idején a tibeti helyőrség tanyázott, csak a fal keleti részén sorakoztak némi szabályszerűséggel. A fallal körülvett terület közepetáján és az északi homlokzat mentén teljes összevisszaságban hegyen háton helyezkedtek el. Falaik sárból és faragatlan téglából épültek. Az északi oldalon soknak közülük bejáró nyílásuk sem volt. Ezekhez nyilván csak felülről lehetett hozzáférni. Némelyiknek az alja jóval mélyebben feküdt a többinél. Ezek alig, hanem raktárak meg kamarák lehettek. A helyenként 3,5 méternél mélyebb hulladékbányából kikerült okmányok száma végül is az 1000-et meghaladta. A faokmányok gyakori pecsétbevágásai és az épebb állapotban maradt papíros irományok pecsétlenyomatai arra vallottak, hogy a tibeti írás emlékek javarésze alig hanem hivatalos levelezés. A papírosok hossza néha megközelítette a 30 centimétert. Vékonyságuk miatt csak egyik lapjuk volt írásra használható, de ezen aztán annál sűrűbb és folyamatosabb volt az írás. Többféle és igen dísztelen bizonyság szól amellett, hogy a szobákban, mialatt egyre magasabbra halmozódott bennük a szenny, mindvégig benne laktak lakóik. Csak a piszok iránt való tökéletes közömbösség vihette rá őket, hogy zsúfolt szállásaikat valóságos trágyadombá engedték válni, mely néha már a tetőt folytogatta. De nem csak írásemlékek kerültek elő minden más eddig felkutatott ősi hulladékrakást megszégyenítő, rettentő bűzű piszokbánya rétegeiből. Eszközök, ruhadarabok és fegyverek maradványaira is akadtunk bennük. Durva anyaguk és készítésük, s erősen elhasznált voltuk, további jellemző adalékot nyújtott az itt uralkodó élet megértéséhez. Lehetetlen részletesen leírnom az itt talált, rendkívül furcsa leleteket. Volt közöttük például egy kis finom selyembrokád zacskó, egy nemes tarsoly, egy cifra geometriai figurákkal ékes barnásárga vászoncipő. az a mindent meghaladóan piszkos, durván befont fekete hajtincs, amire ráakadtunk, éppen nem vallott rá, hogy hajdani tulajdonosa sokat bíbelődött volna a fésű használatával, melyből pedig több példány is került hálónkba, fából meg szalúból. Vastag zsinekből font hálók maradványa is ejtetik, hogy a halászat a Míram patakban régente hálásabb lehetett, mint manapság, vagy hogy talán a Karakosun mocsarai akkoriban jobban megközelítették ezt a helyet. Harcosabb foglalkozás jelei a nádból való török íjak, vas nyílhegyek és egy kecskeszőrből szőtt erős parittya zseb. Míran ősi templomai. A romba dőlt erődben talált emlékek sokasága csak még jobban megnövelte mohóságomat, hogy szertegyek olyan maradványokra, amelyek segítségemre lehetnek e hely korábbi történetének kinyomozásában. Igaz örömmel töltött el tehát, amikor január 29-én csapatom egy részét átvezényelhettem az erődtől mintegy 2 kilométernyire észak-kelet felé, ahhoz a templomromhoz, amelyből decemberi próbaásatásom igen régi jellegű szoborműveket tárt fel. Kegyetlenül hideg idő járt, minimum hőmérőnk 21 fokot jelzett a fagypont alatt, s a metsző északi szélben az az érzésem volt, mintha ez a hideg már sohasem akarna enyhülni. De minden kényelmetlenségről, hidegről, szélről és az ásók nyomán felszálló porfelhőkről megfeledkeztem időnként, amikor elém tárultak az ásatás érdekes eredményei.
من بكى من خشية الله من بكى من خشية الله لا يدخل النار حتى يلج اللبن في الطرح ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبدي ويا عبد الله أبدا
فالفشتمينك أنجلوكال. Február elején kora reggel folytattuk a Szentély kör folyosójának kitakarítását. Csak hamar megállapíthattam, hogy a folyosót 3 ablak világította meg a bejárón kívül, mely a tökéletesen elpusztult nyugati oldalon volt. Az északi és déli ablakok majdnem pontosan északnak és délnek néztek. Az ablakok közt, meg az ajtó és az ablakok közt lévő falfelületeket freskó körkép, fríz díszítette. 6 félhold maradt meg belőle, amelyek nyílásából egy-egy, szinte életnagyságú szárnyas alak feje és válla emelkedett ki. Mielőtt hozzáfoghattam, pontos leírásokat és fényképeket kellett róluk készítenem, ami mind igen körülményes munkának bizonyult a rosszul világított szűk folyosón, fagyasztó szélben, amely megdermesztette kezemet. Amíg én ezekkel a bevezető munkálatokkal foglalatoskodtam, embereim az öreg mullah felügyeletével a folyó menti Jungle Hold Tograk törzseit vonszolták elő, hogy belőlük ládákat készítsenek már, amilyeneket éppen lehetséges, hiányos eszközökkel. A Csárkliki ács közöttünk volt még, s így sikerült az ügyesebb kezű munkásokkal egész kis műhelyt rögtönözni. Hatalmas pásztortüzek világánál késő éjszakáig folyt itt a munka, úgyhogy reggelre megkezdhettem a lehullott freskó darabok kiszabadítását. Ezekben a napokban Naik Ram Singh megújuló lázas betegsége mellett is segítségemre volt szakértő ügyességével. Ahogy rétegről rétegre rendkívüli óvatossággal felszedegettük a kényes falfestmények darabjait, további nem várt részletek váltak láthatóvá. Igazi gyönyörűséget szereztek szememnek a ragyogó színű alkotások, melyeket később részletező feljegyzéseim segítségével sikerült az eredeti elrendezés szerint egymás mellé illeszteni. Munkám közben az egyik nagyobb freskódarab alján megható kis leletre bukkantam. Egy galamb tollaira és csontjaira, fészkének maradványaival. Bizonyosan a fal felső részeinek leomlása ölte meg szegény madarat, amely ott rakott fészket a boltozatok alatt. Sorsának sajátságos iróniája, hogy éppen egy buddha szobor tövében lelte halálát, mely kezét a buddhista képírás ismert védő mozdulatával emeli fel. Szinte a lehetetlenséggel határos feladatnak tetszett, hogy a fáradalmas munkával leválasztott falfestményeket és a többi kényes töredéket annyira biztonságba helyezzem, hogy a British Múzeumban végződő hosszú-hosszú útjukra indíthassam őket. 3 teljes napba került ez a rendszeres csomagolás. A Míram patak kiszáradó félben lévő medréből ének idején szállítattam oda a kumust, melynek nátszerű szára meg puha virágos bugája nagyszerű védőanyagot szolgáltatott. Mullahot pedig Abdájba küldöttem gyapjúért, mert a magammal vitt gyapot fogytán volt. A festett oldalukkal felfelé deszkalapra fektetett freskók ágyát kumussal vetettem meg, felülről pedig először is gyapottal takargattam be, s hogy el ne mozduljon, erre volt jó a pompás kotáni papíros. Aztán megint gyapotréteg következett, erre pedig egy második freskó, de ez már lefelé fordítva. Legfelül megint vékony deszkalap tette lehetővé, hogy a freskókat páronként kötelekkel szorosan összekötözzük. 2-2 ilyen szilárd csomagot helyeztem el aztán az ekkorára elkészült, pontosan méretezett tográkfa ládákba. 3 teljes napomba került a magam kezével féltő gonddal végzett rendszeres csomagolás. Voltak pillanatok, amikor csak nem hiába valónak éreztem minden aggodalmas igyekvésemet, és ez az egész művelet magam előtt is olyan különösnek tetszett, mint akár azelőtt az otromba, tagba szakadt mongol előtt, aki az egyik reggel tevéivel felbukkant a romoknál. Lisztrakománnyal volt útban Csárklikból a Csímentág magas hegyeiben lévő tanyája felé. Öröm volt nézni hatalmas jubőrökbe burkolt barbár alakját, korallal és zöld jadeit kővel kivert sárgarézmarkolatú, súlyos, egyenes kardját. Semmiféle nyelven nem tudott, amit bármelyikünk is értett volna. Semmi áron nem volt rávehető, hogy arcát a fotográfozó gép felé fordítsa. Mindent összevéve úgy hatott rám, mintha valami régletűnt korból lépett volna elém. Bajlódásom ezzel a sok mállékony régi vakolattal szemmel láthatólag nagyon mulattatta. Az érzés, amit bennem ez az egész jelenet keltett, hasonlított ahhoz, amit egy klasszikus régész érezne, ha valami római villa ásatása közben, valahol Hadrianus falai közelében, egyszerre csak észrevenné, hogy a fal mögül a középkor teljes vértezetében előtte termett törzsbeli ember figyeli munkáját. 18 hónappal később, amikor Kotánban fel kellett nyitnom a Míramból Teveháton szállított, csak nem métermázsás ládákat, hogy tartalmukat lovakra és jakokra terhelendő, könnyebb ládákba rakjam át, megnyugtató volt tapasztalnom, hogy egy-két könnyebb repedésen kívül semmi kárt nem szenvedtek. A hajlott falrészekről való és szükségszerűleg lapjára fektetett festményeknek ezek az apró repedései könnyen megvoltak magyarázhatók. Kotánban azután megfelelően bemélyített rekeszekkel és egyéb merevítésekkel biztosítottuk őket. De akkor esett csak le igazán a kő a szívemről, amikor csaknem 3 évvel a mírani zsákmányolás után a ládákat a British Múzeumban felnyitottam. Mekkora gyönyörűséggel láttam viszont akkor a finom művészi emlékeket, talán a legtörékenyebbeket, amiket ilyen távolságra, ilyen úton valaha szállítottak. Valósággal olyan állapotban helyezhettem biztonságba valamennyit, amilyenben rájuk találtam, amikor jó szerencsém megengedte, hogy lássam feltámadásukat évezredes sírjukból a szélsöpörte sivatagban. We'll be right back. falfestményei. Az a különös elégedettségérzet, amely eltölt, ha visszapillantok a mírani szentélyben megvívott küzdelmeim eredményeire, több annál, amit a bennük való művészi gyönyörködés vagy a szerencsésen legyőzött nehézségek emléke kelt az emberben. Az ott feltárt freskó maradványok későbbi vizsgálata megéreztette velem, mi kevés az, amit jegyzeteim és fotográfiáim, még ha kevésbé gátló körülmények között keletkeztek volna is, mondhatnának egymagukban mindarról a sok művészi érdekességről, amelyet ezek a nevezetes festmények elénk tárnak. A Londonban nagy gonddal egybeillesztett darabok festett oldala teljesen érintetlenül maradt. Csak a sárból és szalmából való törékeny vakolatot helyettesítette friss gipszréteggel művész munkatársam, F.M. Andrews és G.P. Droop második asszisztensem, azt is csak azért, hogy az eredeti sárvakolatban lévő sók a nedvesség hatása alatt meg ne támadhassák a festményt magát. Az így módon biztosított, de egyébként nem restaurált műemlék, egy buddhista jelenetet ábrázoló kép felső része. Balról álló alakot látunk abban az egyszerű, sötét vörösbarna ruhában, amelyet az indiai hagyomány ősidők óta előír minden szekta önsanyargatóinak és szent papjainak. A fej körül vörössel festett szent fény és a fejtetőn lévő jellegzetes hajcsomó elárulja, hogy a tanító alak Buddhát ábrázolja. Jobb kezét védő mozdulatra emeli, bal kezével alig hanem ruháját tartotta. Igyekeznem kellett tovább kelet felé, ha bizton el akarok jutni a sivatagi úton Tunhuangba, még a téli fagyok tartanak. Az a halvány remény is siettette indulásunkat, hogy esetleg kiásatása érdemes a romok kerülnek még utamba. Nem könnyű szívvel szántam rá magam, hogy elhagyjam a szentélyeket, melyek a hajdankori művészetnek így gazdag kincseit rejtik magukban. A korábbi telep elszórt romjai részben stúpáknak, részben lakóházaknak bizonyultak. Annak a területnek, amelyet ezek a régebbi romok foglaltak el, habár a tibeti erőd közepében van, teljesen lakatlannak és növényzet nélkül valónak kellett lennie akkoriban, amikor az erődben helyőrség tanyázott. Csak is így magyarázható meg a szél erózió hatásában mutatkozó feltűnő különbség. A régebbi épületek mellett néhol a talaj 5 méternél mélyebbre le volt koptatva az eredeti térszínnél, az erőd falak körül azonban az erózió vájása sehol sem érte el a 2 métert. A kemény hidegben és a szüntelen szélben átszenvedett hetek múltával valóságos megkönnyebbülés volt, amikor minden lehető feladatommal végeztem a mírani romhelyen. De mégis szinte fájt kiadnom a rendeletet az utolsó teendőre. Arra, hogy a templomok belsejét a falfestmények újból való megvédésére embereim homokkal telehordják. Ezt a nehéz műveletet február 11-én fejeztük be. Amint lassan-lassan eltűntek szemem elől a kecses falfestmények alakjai, valósággal úgy éreztem, mintha eleven lényeket temettünk volna el.
Tintin山古埃仲聊高飞遣乌云独去闲 常看阳孤雁，自由镜中山。
Feledésbe merült átjáró a Kunlun láncon. A sós tó, melynek északi peremén vándoroltunk nyugat felé, nyilván ugyanaz, amely, bár jelentékenyen más partvonalakkal, rajta szerepel Johnson térképvázlatán. Johnson 1865-ben hatolt keresztül erre, Ladákból Karangutágon át Kotánba vivő merész tibeti utazásán. Helyzetünk aggályosságát sem magam, sem Lal Singh előtt nem palástoltam. Állataink a végkimerüléshez közel, élelmiszerünk fogyatékán. Tudtam továbbá korábbi tapasztalataimból, hogy Johnson térképvázlata részleteiben nem megbízható. És ha elérjük is útvonalát talán két napi járásra, kétséges volt, hogy a térszín, melyen ő jakjaival boldogult, járható lesz-e a mi megviselt állatainkkal. Éreztem azonban, hogy a kocka el van vetve. Nem sok bátorítást merítettünk abból a kopár, alacsony hegyláncból, amelynek 5120 méter magas nyergére szeptember 16-án fáradtságos mászással fölküzdöttük magunkat. Tökéletesen kopár, legalább 1000 négyzetkilométeres medence terült el előttünk, patkó alakban vonuló száraz, szikes lagúnákkal. Találunk-e itt a még oly szegényes növényzetet is, és iható vizet? Halálos dermedtség terült szét a tájon. Élőlénynek sehol, még csak nyomára sem akadtunk. Minden olyan élettelennek és reménytelennek tűnt föl, mint valami holdbéli tájképen. De amikor az esthomályban terepszemlére indultam nyugat felé, meglepetésemre és megkönnyebbülésemre a sós pusztaságban egy kis kanyargó érre bukkantam. Vize éppen ihatónak bizonyult. Örömmel telepítettem át oda karavánomat, habár növényzetnek még csak halott nyomaira se leltünk. Ezen a nyomorúságos helyen ért a súlyos veszteség, hogy kedves Badakhsi lovam kimúlt. Hűségesen hordozott hátán, amióta csak Turkesztán földjére érkeztem, és soha semmi betegség erőt nem vett rajta, még akkor se, amikor napokig vizet nem láttunk a Taklamakán szörnyű sivatagában. Csak reggel óta szenvedett. De mikor tanyánkra értünk, állapota már súlyosra fordult. Mindent elkövettem, ami hatalmamban volt, hogy 27 hónapos vándorutam hű osztályosának sorsán enyhítsek. Ami meleg takaró csak került, ráterítettem a fagyos éjszakában. Szükség esetére tartogatott oportói borunkat meleg vízzel keverve, majd mind nekiadtam. De hiába való volt minden igyekezet megmentésére. Embereim egész éjjel felváltva virrasztottak mellette. Amikor hajnalban megnéztem, szegény társam már a végét járta. Megismert még, s hogy zabbal kínáltam, szeretett volna talpra állani. Csak hamar rá, utolsót lehelt. Badakhsim elvesztését mélyen fájlaltam, mert hosszú utunk folyamán az együtt átélt küzdelmekben nagyon megszerettem derék és okos paripámat. Sokszor elgondoltam, mi örömünk fog telni mindkettőnknek, amikor majd a kasmíri platón megízleltetem vele, hogy milyen is hát az igazi gyep és az alpesi virágok. De a végzet másképpen határozott, és amikor már oly közel volt a cél, ledöntötte őt ebben a kihalt pusztaságban, amelynél szomorúságosabbat nem láttam soha. Thank you. Sötéttel értük csak el a sziklateraszt, ahol a kirgizek vártak a jakokkal. Hogy tökéletesen ránk ne esteledjék, késedelem nélkül folytattuk az utat le a meghasogatott moréna lejtőn. Az össze-vissza dobált síkos görgetegek közt ajánlatosabbnak látszott követnem kirgizeink példáját, és én is felültem a jak hátára. Sajnos megfeledkeztem róla, hogy lábam nincs kellőképpen védve. Megkísérlettem, hogy mozgassam lábaimat, de sokkal fáradtabb voltam, hogy sem fontolgassam, mi történt velük. Ahol a nehéz helyek miatt le kellett szállnom jakomról, alig-alig vánszorogtam. Éreztem, hogy lábamnak nincs meg biztos fogása, de ezt a síkos talajnak tulajdonítottam, és nem lábam dermedtségének. Amikor végre könnyebb térszínre jutottunk, és a járás mégiscsak nehezemre esett, kezdtem megérteni a vérkeringés hiányosságának egész veszedelmét. Sietve siettem most már, ahogy csak a jaktól tellett, hogy mielőbb elérjem a tanyát. Berontottam sátramba, és cipőt, harisnyát pillanat alatt ledobáltam. Lábam ujjai jéghidegek voltak, és hamarosan meg kellett róla győződnöm, hogy súlyosan lefagytak. Azonnal hozzáfogtam, hogy a vérkeringést hóval való dörzsöléssel megindítsam. Musza és Aziz, ladáki szolgáim, mindent megtettek, hogy segítsenek. Bal lábam ujjaiba sikerült is lassanként melegséget önteni, habár észrevettem, hogy ez a lábam is meg van sérülve. De jobb lábam, mind az öt ujjának végső ízülete teljességgel érzéketlen maradt. Végre is ágyamba bújva kerestem pihenést és enyületet. Kunlunból Londonba. Másnap reggel, szeptember 23-án kegyetlen fájdalmat éreztem lábaimban, és nem tudtam őket mozdítani. Balesetem komoly következménye és az orvosi segítség sürgető volta, nagyon is nyilvánvaló lett. Nem titkolhattam el magam előtt a tüneteket, melyekből azt sejtettem, hogy a fagyás seb nem csupán a húst, hanem a csontokat is megtámadta, legalább a jobb lábam ujjaiban. Hegymászó kézikönyvem hosszasan foglalkozik ezzel a bajjal, és világosan utal rá, hogy ilyen esetekben az üszkösödés veszélye fenyeget, és ajánlja, hogy nyomban tapasztalt orvoshoz kell fordulni. A tanács kitűnő volt, de aligha bátorító. Minden erőmet arra kellett tehát összpontosítanom, hogy mielőbb ladákba juthassak. Egyetlen napot töltöttem csak puszta tanyámon, hogy erőre kapjak. Fájdalmaim növekedtek, és másnap, amikor indulni készültünk főtanyánk felé, azt tapasztaltam, hogy jakháton ülve lábaim kegyetlenül fájnak, bizonyosan, mert lefelé kell őket tartanom. A kirgizek, akiknek a faját a nemzedékeken keresztül örökös küzdelemben töltött élet meglehetős érzéketlenné tette, egyáltalában nem voltak hajlandók segítségemre lenni abban, hogy rögtönzött hordágyon szállítsanak. Nem volt más mód, mint hogy odakötöztessem magam a teve nyerekkápájához. A folytonos rászkódás és hintázás rettentő fájdalmakat okozott, és nem egy könnyen fogom elfelejteni ennek a napnak szenvedéseit. Abdul Gafurtánban ott találtam Ibrahimot a lovakkal, és módját ejtettem, hogy tábori székemből valami hordozható ágyat alakítsak, amely két rút közt nyugodott. A rudakat két egymás mögött haladó lóra erősítették. Az összetolható sátorkarókból összeszíjazott rudak minduntalan meglazultak, és félrecsúsztak a lovak nyergében, földre pottyanással fenyegetve engem. Szükségtelen leírnom ezt a nyomorúságos előrehaladást. Akárhányszor letört is alkalmatosságom, volt okom örülni rögtönzött ágyamnak, és még inkább az estéknek, amikor kiszállhattam belőle. Portás helységet szeptember 27-én értük el. Itt értem utol megnyugvásomra régiség gyűjteményem karavánját, mely teljes biztonsággal érkezett meg a Sanzu hágón keresztül. Ezen a helyen két napot kellett késnem, hogy Satip Aldinak és Kotani lóhajcsárunknak számadásait rendbehozzam, és megtegyem az előkészítő intézkedéseket leleteim további biztos szállítására. Teveháton kellett átjutniuk a Karakóram hágón, és azután ladáki jakokkal folytatniuk a szállítást a Sasser Gletscher vidékén keresztül. Az 50 tevéből álló karaván felelősségteljes vezetését innen kezdve Rajlal Singhre bíztam, kinek mindenre kiterjedő figyelmére és gondosságára a legteljesebb mértékben számíthattam. Satip Aldi egyik kirgizét már egy héttel előbb elküldtem Panimikba, az első ladáki faluba, hogy jakokról és emberekről gondoskodjék a Sasser Gletscheren való nehéz átkelés biztosítására. Egy másik futár meg már úton volt Leh felé, az odavaló Morva misszióhoz. Levelet vitt, melyben orvosi segítséget kérek. Október 7-én túl voltunk a Sasser Gletscher lejtőin és morénáin. 8-án este Panimik felé leszálltunkban nagy örömömre találkoztam a Lehi Morva orvosi misszió kórházának főnökével, S. Schmidt-tel, aki önfeláldozón sietett segítségemre. Azonnal fölismerte, hogy jobb lábam ujjai elhalóban vannak, s alig, hanem föl kell őket áldozni. Október 12-én érkeztünk meg Lehibe, és két nappal később megtörtént a műtét, mely jobb lábam ujjaiba került, bár némelyiknek csak felső ízületétől fosztott meg. A sebek fájdalmasak voltak, és rettentő lassan gyógyultak. A betegszoba verandájáról kitekintettem az őszi napfényben ragyogó kopárhegyek közé ékelt festői városkára. Nyugat-Tibetnek ez a szöglete új és megragadó világ volt számomra, és csak azt sajnáltam, hogy oly keveset láthatok belőle. Ha azt nem akartam, hogy tavaszig el legyek vágva Indiától, sietnem kellett. De csak nem 3 hét betelt, amíg annyira megerősödtem, hogy a Srinagarig is egyfolytában 2 hétig tartó útra elbocsáthattak. Örventem, hogy legalább írásbeli munkálatokra felhasználhatom ezt a hosszú időt. Többi közt intézkednem kellett leleteim továbbítására nézve. Lal Singh felügyeletével jutottak le Kasmírba, és onnan utaztak tovább szárazon és vizen Londonba. Az ilyen hosszú utazás befejezése, jól tudtam, nem jelent pihenést. Inkább kezdetét egy újabb, mondhatnám nehezebb munkának. Az ekkor még reám váró feladatokról fogalmat nyújthat, ha megemlítem, hogy a topográfiai felvételeink 96 nagy térképlapra terjednek, és hogy a régészeti gyűjtemények puszta kicsomagolása és első futólagos elrendezése a British Múzeum pince helyiségeiben 6 havi munkába került. A talán 14 ezer darabon felül lévő sokféle nyelvű és írású kéziratlelet és okmány megfejtése és közzététele hosszú évekre dolgot adott még nekem és az orientalista tudósok egész kis csapatának.
Elhangzott Stein Aurél Ázsia halott szívében, közreműködött Kulka János, németből fordította és átdolgozta Halász Gyula. Önök Hortobágyi László és Markovics Ferenc műsorát hallották. E-mail címünk fmarko@tonline.hu